Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 23. Zsoltár első versszakát énekeljük el. A 23. Zsoltár első versszakát. Elfoglalva dicsérjük tovább Istenünket. A 295. énekünk mind a két versszakának az eléneklésével. A 295. énekünket énekeljük tehát. ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten igét a mai napon Pál apostol Timóteushoz írt második leveléből olvasom, a 4. fejezetből a 6-tól a 18. verszakig. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a ma napon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Igyekez minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába. Crescens pedig Galíciába, Titus pedig Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Tükhikoszt elküldtem Efézusba. Köpenyemet, amelyet Troászban, Karposznál hagytam, hozd el, amikor jössz. Hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. Alexandrosz, a rézműves, sok rosszat követett el ellenem. Megfizet neki majd az Úr cselekedetei szerint. Te is őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédeinknek. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé. De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a pogányok valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán torkából. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön, örökké. Amen. Most foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogyha csalódunk az emberekben, ha elhagynak bennünket a barátaink, mi mindig számíthatunk te reád. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te szereteted hűséges. Köszönjük, hogy a te jelenléted a mi életünkben hűséges. Urunk, hálás a szívünk azért, hogy vasárnapról vasárnapra szólhat a te igéd. Kérünk most ezért az igéért, hadd érjen el a mi szívünkig, áld meg az ige hirdetést, és áld meg bennünket, ige hallgatókat, Jézus Krisztus nevéért. Amen. Ige hirdetésre készülve a 455. dicséretünk 5. verszakát énekeljük el. A 455. énekünk 5. verszakát énekeljük.
Testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten szavára, amelyet Pál apostolnak Timóteushoz írott második leveléből olvasok, abból az ige szakaszból, amelyet már hallottunk. A 4. fejezet 7., 8., 10., valamint a 16., 17. és 18. verseit. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró amanapon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Igyekez minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűnei közzé. De az Úr mellém állt és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a pogányok valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán torkából. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Harcold meg a hit nemes harcát. Hangzott hozzánk 2 héttel ezelőtt Isten buzdító, figyelmeztető szava. Jó nekünk Isten közelében lenni. Felénk áradó szeretete sugaraitól felmelegedni. Segítségét megtapasztalni, amikor arra szükségünk van. Ha igen, akkor viszont vegyük nagyon komolyan ezt is, harcold meg a hit nemes harcát. Mert hogyha nem vállaljuk ezt a harcot, akkor egyre jobban lemaradunk, és gyakorlatilag saját magunkat vonjuk ki az Úr oltalmazó szárnyai alól. Aki fél tovább is követni az Úr Jézus Krisztust, így is tehát harcolva is követni, az egy ideig való stagnálás után előbb-utóbb lecsúszik. Aki viszont hajlandó előbbre lépni, az megerősödik abban is, amire már eljuthatott. 2 héttel ezelőtt kerestük a választ arra, hogy miért kell a kereszténynek harcolnia. Mi jellemzi ezt a harcot? Került, hangzott el akkor, illetve törekedj. Szó volt arról, hogy mire is vonatkozik ez a 2 felszólítás. Azt is láthattuk akkor, hogy az Úr nem felkészületlenül és nem fegyvertelenül bocsátja az övéit harcba. Ellenkezőleg 2-szeres védettséget biztosít. Tetőtől talpig felöltözteti az ő követőit. Csak egy testrésze nincsen védve, a háta. Ha megfutamodik, ha megfordul, ha nem bízik a fővezérben, az Úr Jézus Krisztusban, akkor védtelen. Akkor ki van szolgáltatva. Ezért hát ne legyünk a meghátrálás emberei, hanem a hitéi, hogy győzhessünk. Mostani ige szakaszunkban arra láthatunk példát, és így ezen a mai délelőttön, hogy mit is jelent ez a harc a mindennapjainkban. Mit jelent ez a harc nyomorúságok, nehézségek idején? Ez az első, amit gondoljunk egy kicsit végig ige szakaszunk alapján. Pál apostol ezt a levelét, tehát a Timóteushoz írott második levelét börtönben írta. Rómában tartózkodott ekkor, Jézus Krisztusért hitéért kellett bilincseket viselnie neki, mint egy gonosz tevőnek. Egyszer már meg kellett jelennie a bírói ítélőszék előtt, és most pedig a második tárgyalásra vár, amelynek a kimenetele nem kétséges előtte. Olvastuk, mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. És ebben a helyzetben így vall: ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró, ama napon. Lehet így is elhordozni a szenvedéseket, a bajokat? Lehet így is szembenézni a halállal? Nem arra gondol az ember inkább ilyenkor: de hát hol van az Isten most? Elfeledkezett rólam? Hátat fordított nekem? Nem szeret engem? Többé nem szeret már? Hát miért történhet velem ilyesmi? Ebből már ő sem képes kiszabadítani engem? Hogy lehet az, hogy Pál apostol nem tesz fel ilyen kérdéseket? Válaszolhatnám egészen egyszerűen erre azt, hogy azért, mert ő megharcolta és harcolta ezt a bizonyos harcot, amelyről ír. De hadd mondjam egy kicsit részletesebben el. A Szentírásból láthatjuk, ő nagyon sokat foglalkozott az Isten beszédével, az írásokkal, amelyekből Istent, az ő gondolatait, tervét egyre jobban megismerhette. Most a légeszakaszunkból is megtudhatjuk azt, hogy ugye Timóteust arra kéri, vigye el neki a börtönbe a könyveket, és legfőképpen a pergameneket. Valószínűleg ószövetségi iratok lehettek ezek, vagy esetleg személyes feljegyzések, de nyilván azok is az Isten dolgaival foglalkoztak. Biztosan sok igét már a fejébe meg a szívébe vésve hordozott. Itt talán Ézsaiás könyvéből az Úrnak e szavait is: megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Az apostol megtanulta komolyan venni Isten szavát. S lehetett-e kérdés számára az Úr szeretete? Szerete engem? Szerete még? Akkor, amikor tudhatta azt, hogy Jézus Krisztus az életét adta érte. Érte, aki pedig az ő követőit üldözte, halálra kereste őket, börtönbe hurcolta őket. Jézus Krisztus mégis megbocsátott neki. Sőt, nem csak, hogy megbocsátott neki, hanem szolgálatra hívta el őt. Választott eszközeként. Jézus azt is elmondta neki, hogy sokat kell majd szenvednie a nevéért. Ezért nem tesz fel az apostol ilyen kérdéseket, hogy miért történhet meg velem ez, hogy most itt börtönben kell lennem, itt kell sínylődnöm a halálra készülve. Inkább azt érzi: ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Ezt a Korintusiakhoz írott második levélben olvashatjuk. De ez a vallomása is harc közben, harc eredményeként születhetett meg. Hiszen abból a levélből, tehát a korintusi levélből megtudjuk azt, hogy Pál apostolt valamilyen kín, valamilyen gyógyíthatatlan betegség gyötörte. És ő kérte az Urat, hogy vegye el ezt a betegséget tőle. Mert úgy érezte, hogy akkor sokkal hatékonyabban, sokkal könnyebben tudná végezni a szolgálatát. Könyörög. Könyörög egyszer, könyörög másodszor, könyörög újra az Úrhoz, hogy vegye el. És az Úr Jézus Krisztus nem szabadítja meg őt ettől a betegségtől. Elhangzik azonban egy csodálatos ígéret, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Az apostol pedig, amikor meghallja az Úrnak e szavait, nem kezd el háborogni, nem lesz mérges, hanem csendesen elfogadja az Úr döntését. Imádkozott azért, hogy megszabadulhasson a betegségtől, de tudomásul vette, az Úr másképpen gondolja. Elfogadni a nemet is. Talán mindegyikünk tapasztalta már, hogy nem is mindig olyan könnyű. És akkor különösképpen is nehéz, hogyha Isten számunkra az a jó Isten, akiről szinte úgy gondolkozunk, hogy neki kötelessége segíteni nekünk. Én majd elmondom, hogy mit szeretnék elérni, én elmondom neki, hogy miben és hogyan segítsen, és ő pedig természetesen, készségesen tegye meg, és segítsen rajtam. Ha vétkezem, akkor forduljon el. Legyen olyasmi, mint a jóságos nagyapa, aki az unokái csintevésén csak nevet, vagy esetleg még a gazemberséget látva is csak nevet. Az az Isten azonban, aki ezt a világ mindenséget teremtette, és aki nekünk magát a Bibliában kijelentette, nem ilyen Isten. Az apostol leveleit olvasva, és az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet, abból az ő élettörténetét, szolgálata történetét, láthatjuk azt, hogy ő nem önkínzó ember volt, hanem tudta azt, hogy ha Jézus Krisztusért kell neki szenvednie, akkor igaz, hogy ez szenvedést jelent valóban számára, de tulajdonképpen pontosan olyankor nagyon közel van, nagyon közel lehet Jézus Krisztushoz. Hiszen ezek az ütések, amelyeket ő Jézus Krisztusért kap, ezek igazából Jézus Krisztus felé irányulnak, neki szánják ezeket az ütéseket. És valamennyi abból ugyan neki is jut, és valóban nem öröm az, hogy szenvedni kell, de amikor átélheti azt, hogy ennyire közel lehet Jézus Krisztushoz, ez mindent pótol. Pál apostol harcolta a hit nemes harcát, és mert harcolta, ezért tudta így fogadni a szenvedéseket, a nehézségeket. Ezért tudott élete végén így vallani, mint ahogyan azt itt az igéből hallottuk. Harcold meg a hit nemes harcát, a világ csábításai közepette. És ez a második, amit most az ige szakaszunk alapján gondoljunk együtt végig. Olvastuk ezt is, és hallottuk itt ebből a levélből, Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába. Démasz, akiről itt szó van, Pál apostol munkatársa volt. Ez kiderül a Filemonhoz írott levélből. És magára hagyta az apostolt. Éppen akkor hagyta magára az apostolt, amikor annak különösképpen is szüksége lett volna a munkatársak megértésére, szeretetére, támogatására, de nem csak neki, hanem egyáltalán szükség lett volna a munkásra, az aratásba. És Démasz elmegy. Teljes bizonyossággal semmit sem tudunk róla a továbbiakban, hogy mi történt vele, mi lett vele. De az világos az igéből, hogy Pál apostol nem értett egyet Démasznak ezzel a lépésével, ezzel a cselekedetével. Elképzelhető, hogy Démasz nem tudta vállalni a római körülményeket, és inkább visszament a maga megszokott környezetébe, Tesszalonikába olvastuk, oda, ahonnan ő származott. Ha valaki Jézus Krisztus útján jár, és nem csak mondja ezt magáról, azzal bizony megtörténhet ilyesmi, hogy Isten nehezebb élethelyzetbe emeli bele, nehezebb élethelyzet elé állítja, vagy hogy ki akarja mozdítani a megszokott helyéről, amihez mi úgy tudunk ragaszkodni, mert az már ismerős. Én így lettem ennek a gyülekezetnek, a budaörsi gyülekezetnek a lelkipásztora tulajdonképpen. Vallottam én már erről annak idején a beiktató istentiszteleten. Arról, hogy az előttem itt szolgáló, tehát a gyülekezetben szolgáló lelkipásztor elmenetele előtt döntött úgy az akkori presbitérium, hogy alkalmaz engem itt a gyülekezetben beosztott lelkészként a gyermekek és a fiatalok közötti szolgálatra. Nagyon örültem ennek, mert úgy éreztem, hogy ez a szolgálat, a gyermekek és fiatalok közötti szolgálat, tudom végezni még a saját gyermekeinkről való gondoskodás, az ő nevelésük mellett is jó szívvel. És még egy örömünk volt akkoriban, méghozzá az, hogy az első emeleti és a címár öttagúvá vált család számára elég kicsi lakásból kertesházba költözhettünk. Imár nem kellett a gyermekekkel rólni a lakótelep utcáit, sétáltatni őket, hanem ki lehetett engedni az udvarra játszani. És amikor mindezeknek úgy örültem, akkor alig telt el egy kicsi idő, és egyszer csak ott találtam magam, vívódva azzal a kérdéssel, hogy vállalom-e itt ebben a gyülekezetben a teljes lelkészi szolgálatot. Egy hét gondolkodási időt kaptam, ez alatt nem spórolhattam meg a vajúdás kínjait és félelmeit. Olvastuk együtt napról napra az igét, tehát ahogyan következett a bibliaolvasó kalauz szerint, éppen Lukács evangéliuma volt akkor az új szövetségi ige, és akkor egyszer csak a hét egyik napján Jézus megdicsőlésének története következett. És ahogyan olvastam azt, amit Péter a tanítványok egyike mondott ott, hogy Uram, jó nekünk itt lenni, hát olyan jó itt sütkérezni, ugye nem így mondta, de valahol ez volt mögötte, olyan jó itt sütkéreznünk a te dicsőséged fényében, olyan jó nekünk itt fenn a hegyen, építsünk hát egy hajlékot. Akkor úgy arra kellett gondolnom, de hát ez rólam szól. Tulajdonképpen én voltam akkor a Péter, ez a Péter, aki úgy gondolkoztam, hogy nekem nagyon jó ott, ahol vagyok. Hát milyen jó most végre itt Kertesházban, milyen jó lett volna ugye úgy csak beosztott lelkészként, hiszen akkor a felelősség terhét nem kellett volna hordozni, de jó lett volna itt. Építsünk itt egy sátrat, egy hajlékot, és maradjunk csak itt. És akkor szólt az Úr. És megértettem, hogy nem lehet fennmaradni a hegyen. Mert lent vár a szolgálat, mint ahogy Jézus Krisztusra is várt a szolgálat. És a tanítványokra is még le kellett menni a hegyről. Meg kellett harcolnom nekem is a hit harcát. Félelmeimet, kérdéseimet Isten elé letéve. Aki Jézus Krisztust lépésről lépésre követi, biztos, hogy találkozik és átél ilyen harcokat. De Isten egy-egy konkrét parancsának, útmutatásának a komolyan vétele is eredményezheti azt, hogy bizony át kell gondolnunk az egész életünket. Másképpen kell rendeznünk a dolgainkat. Gondolhatok itt, amikor konkrét parancsokat emlegetek ebben a rohanó világunkban, ahol hajszoljuk magunkat, meg hajszoljuk egymást a nyugalom napjának a parancsára. Vagy arra a Jézus Krisztusi szóra, intésre, hogy keressétek először Isten országát, és ezek az étel, az ital, a ruházat, amire szükségetek van itt a megélhetésetekhez, az mind megadatik nektek. De keressétek először az Isten országát. A világ az egészen más sugall. És nem úgy van, hogy mi olyan könnyen tudunk sodródni a világgal. Pedig józanul számolnunk kellene azzal, hogy az élet minőségének a javításához sokszor bizony mennyiségi dolgok mérséklése szükséges. Annak, hogy az egészségünkre egy kicsit, úgy az Isten gondolata szerint vigyázni tudjunk, hogy a házasságunkat ápolni tudjuk, hogy a gyermekeinkkel való kapcsolatunk tartalmas lehessen, hosszú távon is, hogy a gyülekezetben vállalt szolgálatot örömmel el tudjuk végezni. Annak lehet, hogy az az ára, hogy le kell mondanunk bizonyos dolgokról, anyagi dolgokról, vagy esetleg le kell mondani szakmai sikerről, vagy valami másról. Ez már értékrend függvénye. Kinek mi értékesebb, mi fontosabb. Jézus azt mondta egy alkalommal, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt van. Itt már súlyozni kell a dolgokat. Úszunk-e a világ árjával, vagy pedig merünk határozott nemet mondani, megfontoltan és tudatosan bizonyos dolgokra, azért, hogy határozott igent mondhassunk valami másra. Valamiről lemondok, átgondoltan, Isten szavában bízva, azért, mert tudom, hogy sokkal többet és sokkal értékesebbet fogok kapni. De merünk-e vajon lemondani mulandó kincsekről, azért, hogy minél több mennyei kincset gyűjthessünk? Örökké való értékeket, mennyei békességet, Jézustól kapott örömöt, olyan erőt, amely mindenre elég, az ő világosságát, igéjét, szent lelkét. Ezek azok az értékek, amelyek megmaradnak majd oda át is, az örökké valóságban is, és amelyek mássá tehetik itt a földön az életünket. Harcolt hát meg a hit nemes harcát, hangzik hozzánk az Úr szava. A világ kísértése, csábításai között is. Végül harcold meg a hit nemes harcát, ez jelenti azt is, hogy harcolj ne emberek ellen, hanem emberekért. Pál apostol ezt tette, ha az életére gondolunk, a bizonyos damaszkuszi fordulattól kezdve egészen az élete végéig harcolt emberekért. És azt látjuk, hogy itt öregen, a halálra készülve, a börtönnek a mélyén is még ezt teszi. Harcol emberekért. Még az utolsó napokban, hetekben is. Még bilincsekkel a kezén is. Ott is, ahol neki esne jól igazából az, hogy egy picit körülvegyék mások szeretettel, gyengédséggel. És abból, amit felolvastunk igeszakaszból, az derül ki, hogy mégis bizonyos munkatársakat ő küld el. Elküldi azért, mert tudja, hogy vannak, akiknek nincs pásztora, nincsen tanítója, és szükségük van rá. Elküldi ezeket a munkatársakat, hát megbizatást adva nekik. Nem magának kedvez. Még itt sem magának kedvez, és még ekkor sem magának kedvez, hanem arra van gondja, hogy a missziói munka az folytatódhasson. Még ott a börtön mélyén is, helyhez kötötten is végzi az ő egyház szervező munkáját. Első tárgyalása alkalmával senki sem volt mellette, olvastuk a levélből, mindenki elhagyta. Mégsem ezen kesereg és emiatt kesereg, hanem annak örül, hogy az Úr szabadítását átélhette újra. Megtapasztalhatta azt, hogy bár emberek elhagyták, mégsem volt egyedül, mert az Úr mellé állt, és megerősítette őt. Sőt, nem csak, hogy megerősítette őt, hanem még azzal is megajándékozta, hogy ott is hirdethette az evangéliumot. A pogányok előtt. És döbbenetes az, hogy még azokért is harcol, akik elhagyták őt az első tárgyalása alkalmával. Ne számítson ez bűneik közé, kérte az Úrtól. Vajon nekünk vannak ilyen embereink, akikért harcolunk? Harcolunk úgy, hogy napról napra imádkozunk az ő megtérésükért, újjászületésükért. Vannak ilyen embereink, akiket hordozunk imádságainkban. Vannak ilyen emberek, akikkel beszélgetünk Jézus Krisztusról, akiket szeretnénk oda segíteni hozzá. Akikre így gondolunk, hogy bárcsak ők is megismerhetnék Isten szeretetét, az ő gyermekei lennének. Vannak ilyen emberek mellettünk, körülöttünk, akikre mi így gondolunk, és akikért így harcolunk, hogy majd ne érjen vágya téged, ahogyan énekeljük az egyik dicséretünknek az utolsó verszakában, majd akkor, amikor meg kell állnunk ott az Úr előtt, hogy mondhattuk volna az evangéliumot, hogy tehettük volna, és mi mégsem tettük. Talán félelemből, gyávaságból, talán kényelem szeretetből. Harcold meg a hit nemes harcát. Harcold meg így is a hit nemes harcát, hogy harcolsz emberekért, üdvösségükért. Pál apostolnak Timóteushoz írott második rendeletére, tulajdonképpen második levelére, tulajdonképpen úgy is tekinthetünk, mint végrendelet. Nem csodálatos végrendelet? Hiszen mit láthatunk benne? Azt, hogy bizonyságtétel egyrészt a szabadító Úrról. Másrészt láthatjuk azt, hogy milyen lelkülettel gondol az emberekre, még azokra is, akik elhagyták, azokra is, akik bántották őt, a megbocsátás lelkületével, és amivel befejeződik az egész levél, az pedig az Úrnak a dicsőítése. Ime, aki kész harcolni ezt a harcot, a hit nemes harcát, az így tudja az életét befejezni. Az Isten kegyelméből, mert rátekint. Ó, bárcsak, vennénk hát komolyan Isten figyelmeztetését, bátorítását, harcold meg, harcoljuk meg mi is a hit nemes harcát. És akkor majd mi is így mehetünk el. Ilyen lelkülettel ebből a földi életből, hogy ott dicsőítsük tovább a mi Urunkat az örökké valóságban. Amen. Háromszázadik dicséretünket keressük meg, és énekeljük a második és a negyedik verszakait ennek a dicséretünknek. 300. énekünk második verszaka így kezdődik: nincs nekem más enyhelyem, szívem téged hív, s keres. Ó, maradj itt, Mesterem, őrizd, adj erőt, szeress.
Thank you.
Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy te életünk viharaiban is ott vagy mellettünk. Akkor is ott vagy, amikor mi nem látunk téged. Amikor azt gondoljuk, hogy elfeledkeztél rólunk, hogy magunkra hagytál bennünket. Köszönjük, hogy te ott vagy, és köszönjük, hogyha mi hívunk téged, ha mi odafordulunk hozzád, kiáltunk hozzád, akkor segítségünkre sietsz. Köszönjük neked azt is, hogy te tudod igazán, hogy mi a segítség számunkra, és te így közeledsz hozzánk. Bocsásd meg, Urunk, amikor rendelkezni akarunk veled, amikor mi akarjuk neked előírni, hogy mikor, miben, hogyan segíts nekünk. Bocsásd meg, hogyha talán számunkra is még csak ilyen jó Isten vagy, akinek kötelessége a segítség, adás. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, hogy hadd ismerhessünk meg téged egyre jobban, igazán. Hogy hadd láthassunk annak, aki valójában vagy, akinek kijelentetted magad a Szentírásban. Segíts nekünk abban, hogy éppen ezért, hogy minél jobban megismerhessünk téged, és hogy valóban kapcsolatban lehessünk veled, legyen ott rendszeresen a kezünkben a Szentírás, legyen az napi táplálékunk, olvassuk és engedjük, hogy átjárhassa a gondolatainkat, a szívünket. Köszönjük neked az imádság lehetőségét is. Köszönjük, hogy válaszolhatunk imádságban a te hívásodra, szavadra. Köszönjük, hogy beszélgethetünk veled. Ó, bárcsak igazán valóság lennél, lehetnél számunkra, mi így tudnánk rád tekinteni, hogy bármi történik is velünk, nehézségek közepette is, életünk viharaiban is tudnánk veled beszélgetni. Köszönjük neked, Urunk, hogy te harcoltál és harcolsz értünk. Köszönjük, hogy úgy harcoltál, hogy egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust adtad oda a halálba, a legkínosabb halálra. Urunk Istenünk, segíts nekünk, hogy hálából mi is készek legyünk azt a harcot, amelyre most is tanítottál és amelyről szólt ígéd, végigharcolni. Segíts nekünk, hogy hűségesek tudjunk maradni hozzád, hogy kitartóak lehessünk ebben a küzdelemben. Segíts nekünk abban, hogy a világ csábításai közepette is mi mindig hozzád igazodjunk. A te szabad igéd, akaratod legyen számunkra a mérték. Segíts nekünk, hogy kísértések között is megállhassunk. És kérünk erőt ahhoz is, hogy egymásért is tudjunk harcolni. Azért, hogy minél többen a környezetünkben megismerhessenek téged, hogy ne a kárhozatba rohanjanak, hanem üdvösségük lehessen. Úrunk, bocsásd meg, hogyha közönösen nézzük a körülöttünk lévőknek a pusztulását, azt, hogy már itt a földi életben hogyan teszik magukat tönkre, hogyan mennek tönkre a kapcsolataik. Bocsásd meg, hogyha mi mindezek mellett közönös szívvel el tudunk menni. Kérünk téged, hogy rázd föl bennünket, szent lelked által, hogy felelősnek érezzük magunkat a körülöttünk lévőkért, hogy komolyan vegyük azt a küldetést, amelyet te reánk bízol. Hadd tudjunk így küzdeni egymásért, itt a gyülekezetben is, és küzdeni azokért, akik még nem ismernek téged. És köszönjük, hogy te jársz elől ebben a harcban. Köszönjük, hogy te vagy a fővezér, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy mi rád tekinthetünk. Te adod a fegyvereket is, adtad a fegyvereket ehhez a harchoz nekünk, és köszönjük, hogy a rád figyelőket te győzelemre segíted. Hadd lehessünk mi is ennek a győzelmes seregnek a tagjai. Könyörülj meg rajtunk. Urunk Istenünk, imádkozunk most a betegjeinkért is. Azokért, akik kórházban vannak, akiket nem olyan régen műtöttek. Könyörgünk az ő gyógyulásukért, azért, hogy ők is tudjanak téged segítségül hívni a nyomorúság idején. Imádkozunk azokért a betegekért is, akik otthonaikban hordozzák a betegséget. Légy áldott orvosuk, Urunk! Eléd visszük most imádságunkban a megszomorodott, gyászoló testvéreinket is. Kérünk, hogy te adj erőt nekik. Hadd tapasztalhassák meg a te békességedet, azt, hogy valóban mindenre lehet erőnk a Krisztusban, aki megerősít bennünket. Áld meg és vigasztald meg őket, kérünk, kegyelmedből. Imádkozunk, Urunk, egész egyházunkért, egyházunk vezetőiért, könyörgünk hozzád népünkért, népünk vezetőiért. Imádkozunk, Urunk, az ő megtérésükért is. Köszönjük neked, Urunk, hogy találkozhattunk veled itt így az Isten tiszteleten is. Az, hogy ez a találkozás és ennek ajándékai megmaradhassanak a szívünkben, az életünkben, és a hétköznapjainkat is átjárhassák és meghatározhassák. Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk, 7 órától felnőtt konfirmációs előkészítő lesz. Nem olyan régen kezdtük el ezt az alkalmat, hadd hirdessem hát azt, hogy aki szeretne bekapcsolódni, az mit megteheti. Illetve szeretném hirdetni azt is, hogy azok a testvérek is, akik már konfirmáltak, talán gyermekként, vagy esetleg később, de szeretnének tanulni, szeretnék a Szentírás, Isten szavát még jobban megismerni, megérteni, egyre jobban így az Urat is megismerni, azok a testvérek is nyugodtan jöhetnek, tehát őket is hívom. Számukra tulajdonképpen ez az alkalom lehet bibliaiskola. Tehát felnőtt konfirmáció, de egyúttal Biblia iskola is. Így hívom és várom szeretettel a testvéreket, minél többeket erre a hétfő esti alkalmunkra, tehát ez hétfőnként az istentisztelet után este 7 órai kezdettel van. Szerdán 9 órától nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön 6 órai kezdettel bibliaóránkat tartjuk, pénteken 5 órától a gyermekek számára van konfirmációs előkészítő, 6 órától ifjúsági biblióra, 8 órától pedig a bibliakörünket tartjuk. Egy hét múlva vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz Isten tiszteletünk. A következő vasárnap örökké valóság vasárnapja lesz. Az a vasárnap, amelyen a most lassan elmúló egyházi esztendőben elhunyt testvérekről emlékezünk meg. Tudjuk talán mindnyájan, hogy az egyházi év az adventtől adventig tart, tehát a következő vasárnap lesz az utolsó vasárnapja, és ekkor emlékezünk meg tehát az egyházi évben, tehát ebben az elmúló egyházi évben elhunyt testvérekről. Így hívunk és várunk szeretettel mindenkit erre az istentiszteletünkre, tehát egy hét múlva vasárnap, és hordozzuk imádságainkban a gyászoló család tagjait. Hirdetem már most azt, hogy december 5-én délután megint szeretett vendégséget tarthatunk. Erre a szeretett vendégségre várjuk Hopszos Kis Tamást, aki balassi megzenésített verseket fog előadni. Talán tudjuk azt, hogy ez az év balassi év, illetve évforduló van, és ebből az alkalomból szerveztük ezt a szeretett vendégséget, illetve hívtuk meg Hopszos Kis Tamást. Tehát december 5-én, vasárnap délután 4 órától lesz ez a szeretett vendégségünk. Az iratterjesztésünket is a testvérek figyelmébe ajánlom. Megérkezett a Reformátusok lapja múltkori száma is, ugye, ami késve jött, és a mostani száma is megérkezett. Ezt a mostani számot különösképpen is a testvérek figyelmébe ajánlom, ugyanis ebben olvashatjuk a 4 egyházkerület püspökeinek a nyilatkozatát a kettős állampolgárságról. Ebben a nyilatkozatban a püspökeink hangsúlyozzák a határon túli magyarok iránti felelősségünket. Ezért is sok szeretettel ajánlom elolvasásra a testvéreknek és átgondolásra ezt a bizonyos nyilatkozatot. Az elmúlt héten Rabatal mellett is meg kellett állnunk, két alkalommal is. Elbúcsúztunk Szabó Lajosné Szentirmai Márta Annától, aki 1927. január 7-én Miskolcon született, és ezesztendő október 22-én szintén Miskolcon hunyt el. Ugyancsak most az elmúlt napokban kísértük utolsó földi útjára Vitális Mihályt, aki 1938. március 8-án Ófehértóban született, és ezesztendő november 3-án Budapesten hunyt el. Kívánunk a gyászoló család tagjainak Istentől békességet, vigasztalást és erőt. Az adakozás lehetőségét is hirdetem. Emlékeztetve a testvéreket arra, hogy a diakónia feliratú perseinkbe, az építkezésünkre várjuk az adományokat. Gondoljunk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 338. dicséretünket keressük meg. 338. énekünket énekeljük el mind a 4 verszakával. Így kezdődik ez a dicséretünk. Lelki próbáimban, Jézus, légy velem, el ne tántorodjék tőled életem.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!